Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 156. dicséretet, amely így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette szent helyre feljöttünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. A keresztelésre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük helyünket elfoglalva. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztelést. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom a következőképpen. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. És egy verset olvasok Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levele, 12. fejezetéből, a 14. verset. Ezt mondja az apostol a korintusiaknak, íme most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat kereslek, mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. A Bibliában ez benne van, hogy nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Ez persze nem isteni parancsolat, hanem egy olyan dolog, ami természetes, amit Pál apostol is leszűrt a világ rendjéből, és éppen azzal példálózik, hogy ő is úgy megy a gyülekezethez, mert ők neki lelki gyermekei, hogy nem elvár tőlük, hanem adni akar. Tehát ez egy természetes dolog, hogy nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Igen, ez a feladatunk, hogy gyűjtsünk, persze azt mondja a Jézus Krisztus, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti. Tehát valószínűleg, hogy nem arról van szó, itt sem, hogy olyan nagyon kellene sok-sok kincset és gazdagságot gyűjteni a gyermekeinknek. Inkább arról van szó, hogy alapvetően ez a helyzet, hogy ők még gyámoltalanok, magatehetetlenek, ők nekik szükségük van arra, hogy valaki gondoskodjon róluk. Az alapvető szükségeikről. Illetve azért másról is szó van, mert ezért vagytok itt. Mert hogy a gyermeknek nem csak arra van szüksége, hogy fizikailag ellássák, hanem sokkal nagyobb és súlyosabb szüksége van arra, hogy irányt mutassanak neki. Hogy valahol az életét egy jó pályára, jó sínre tegyék. Hogy megmutassák neki, hogy merre kell haladni, milyen alapon kell élni, hogyan kell gondolkozni ebben a világban, hogy boldog lehess. És a keresztelés arról szól, hogy mi ezt szeretnénk a gyermekünknek, de ez tulajdonképpen egy életre szóló feladat. Az, hogy tartozunk gyűjteni a gyermekeinknek, ez azt jelenti, hogy saját magunkban ezeket a kincseket minél nagyobb mértékben föl kell halmozni azért, hogy legyen a családunknak. Világossága, útmutatása, az Istennel való közössége, legyen türelem, békesség, szeretet, öröm, igazság, ami életünkben, családunkban tartozunk gyűjteni ezeket, hogy ez a kisgyermek úgy nevelkedjen, hogy számára egyértelmű, hogy merre kell haladni ebben a világban. Adja Isten, hogy ezen fáradozzatok, és a gyülekezetben lehet megerősödni ezekben, hiszen ez a világ nagyon sok mindent sugall nekünk, ami nem egészen az Isten útja, hogy miért bocsátanál meg, miért lennél türelmes, miért ne gyűjtenél magadnak, és így tovább. Kell, hogy a lelkünket is tápláljuk. Kell, hogy halljunk másféle szót. Hát, kedves szülők, kedves keresztszülők, tartozunk. Ennek a gyermeknek, meg a gyermekeinknek tartozunk azzal, hogy gyűjtsünk ilyen lelki értékeket, hogy erősek legyünk a hitben. Jézus Krisztus, mint az Atya küldöttje, eljötté a világba, hogy nekünk gyűjtsön mindenfélét, és az élete árán is megváltson minket. Mi ezt csak megköszönni tudjuk, és ebből áll a keresztény élet, de ezt gyakorolni kell. Újra meg újra. Amen. Most arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről, a gyülekezettel együtt mondjátok el az apostoli hitvallást fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezethez fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk, csodálatos tervedért, ezért a világért, és a legszebb földi ajándékért, az emberi életért, ezért a kicsin gyermekért. Köszönjük neked, hogy vele voltál az édesanyával a szülés nehéz órájában. Köszönjük, hogy most itt lehetünk egészségesen, és köszönjük, hogy nagyon nagy feladatot bíztál ránk, és erre méltónak gondoltál minket. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy valóban tudjunk a te jelenléted kincseivel megtelni naponta, újra meg újra. Hogy a szeretet, öröm, békesség és a többi kincs gyarapodjék bennünk újra meg újra. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megváltottál minket, bűnösöket, és ebből a kegyelemből, bűnbocsánatból élhetünk. Segíts erre mindnyájunkat. Amen.
Unor keresztelve téged Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged együtt.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelte és családjára, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
Teremtett az eget, a földet és mindeneket.
Megkérem a keresztelő családot, hogy foglaljanak a padokban helyet, és mi is mindnyájan foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászolókkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút idősebb Feledi Béla testvérünktől, aki 95 évesen halt meg. Valamint tegnap volt a búcsúztatója itt a templomban, Gratzer Józsefné Juhász Ibolya testvérünknek, aki 76 évesen hunyt el. A mindenható Isten adjon vigasztalást a gyászoló testvéreink szívébe. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai istentisztelet után megbeszélést tartunk a presbiterek számára is, és megbeszélés lesz a gyermekmunkások, hitoktatók számára is, illetve az alapítvány kuratóriuma is megbeszélést tart, ki vegyen részt a megbeszéléseken. Ez a hét, amelyik most kezdődik, az ökumenikus ima hét, szokás szerint úgy ünnepeljük ezt a hetet, hogy együtt imádkozunk a csepeli keresztény gyülekezetekkel, minden este a másik gyülekezet templomában vagyunk együtt, illetve nálunk a gyülekezeti teremben. A ma esti alkalom, tehát ma este kezdődik ez az alkalom, és 8 estén a jövő vasárnapig tart. A ma esti alkalom a királyerdői református templomban lesz. Szeretettel várjuk a testvéreket, tehát ma este 6 órára, és aztán egy esténként ki van függesztve a hétnek a programja, hogy melyik este hol vagyunk, meg hát minden este mondjuk, hogy hol van a következő alkalom. A szépkorú testvérek számára egy gyülekezeti alkalmat készítettünk, hát minden nyugdíjas testvérünket, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Január 30-án szombaton, 10 órától a gyülekezeti termünkben egy délelőtti programra, amelyben érdekes és hasznos és szép dolgok lesznek. A program az már múlt vasárnap is átvehető volt, meg azelőtt is. Még aki nem kapott belőle, az kérjen a kijáratnál. Az énekkarunknak a munkája újra kezdődött. Most azért nem fogunk énekkari próbát tartani szombaton, mert az ökumenikus imahétnek az alkalma lesz 6 órától, pontosan nálunk szombaton. Kérjük, hogy erre a testvérek készüljenek, úgy is, hogy egy pici süteménnyel vendégül tudjuk látni az érkezőket. Tehát szombaton nálunk lesz 6 órától az imaheti alkalom a gyülekezeti teremben. Most folytassuk az istentiszteletet. A 277. dicséret éneklésével. A 277. dicséretet mind az 5 versével énekeljük. Gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Jó atyám vagy, Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét a Máté evangéliuma 5. fejezetének első 12 verséből. A hegyi beszéd. Bevezetés és kik a boldogok. Amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, hogy ne csak a fülünkig érjen, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért most fennállva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy tanítasz minket boldognak lenni. Köszönjük, hogy világos a te szavadból, hogy a boldogság az nem valaminek a függvénye, hogy milyen a körülményünk, mi mindenünk van, milyen terhek nyomasztanak, vagy mitől vagyunk szabadok. Köszönjük, hogy a boldogság az egy állapot, és a kapcsolatoknak az állapota, és a legfőbb kapcsolatunk, a veled való közösségünk függvénye igazán. Köszönjük, hogy lehetünk boldog emberek egy boldogtalan világba, terhekkel küzdve, hiányokkal szenvedve, mert a lelkünk veled lehet közösségben. Mert tudhatjuk, hogy ez a világ a te műved, a te terved. Tudhatjuk, hogy jó a szándékod mindezzel. Tudhatjuk, hogy ez ki fog bontakozni, és a végén a jó nyeri el a jutalmát. Köszönjük, hogy te ezért mindent megtettél, amikor eljöttél minket megváltani Jézus Krisztusban, felvállaltad az emberi sorsunk küzdelmeit, a legnehezebb sorsot vetted magadra, és istállóban születve kereszten haltál meg a bűneinkért. Köszönjük, hogy ezen az alapon fordulhatunk hozzád, hogy tudjuk, hogy te milyen irgalmas vagy hozzánk. Kérünk téged, taníts minket, segíts megérteni igédet, jöjj szent lelked világosságával. Amen. Énekeljük az igehirdetésre készülve a 475. dicséret első versét, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunk, kért Uram, ó, ne! tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg fiad nevébe, ó kérünk.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem számotokra, írva található Máté evangéliuma 5. fejezetének a 3. versében, amelyet újra olvasok. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Foglaljuk el helyünket. Ebben az esztendőben szeretném, ha megnéznénk a hegyi beszédet, ha Jézus Krisztustól tanulnánk, ő ezzel kezdi a tanítását, hogy boldog, kik a boldogok. Mert Jézus Krisztus tud és akar minket boldoggá tenni. Ez olyan hihetetlen dolognak tűnik a mi helyzetünkben, a mi gondjainkkal küszködve, olyan hétköznapokkal, amelyekben mi vagyunk, de Jézus Krisztus azt mondja, hogy én tudom a boldogság útját. És szándékosan olyan dolgokat mond itt a boldog mondásokban, amik meglepőek, amikben nem szoktuk keresni a boldogságot. A szegény szó itt szándékosan van benne az első boldog mondásban, mert az embernek olyan egyértelmű szokott lenni, hogy a boldogság nem a szegénységgel jár karöltve. És Jézus Krisztus mégis a két szót egy mondatba teszi, és azokat mondja boldognak, akik valamilyen módon szegények. Majd meglátjuk, hogy miért, és hogy milyen módon szegények. Nagyon sok félreértés övezi ezt az igét. Először is valamikor mi a történelem órán azt tanultuk, hogy persze Jézus Krisztus a szegényeknek hirdette a mennyországot, hogy csak tűrjenek, és ezzel is a gazdagok malmára hajtotta a vizet. Nem erről van szó. Boldogok a lelki szegények, és itt ez a szó nem véletlenül van ott, tehát nem azt mondja, hogy boldogok a szegények. A másik evangéliumban egy kicsit hasonlóbbat mond, azt mondja, hogy boldogok vagytok ti szegények, de itt a tanítványokra gondol, tehát megint nem úgy általában a szegényeket mondja boldognak. És a másik félreértés természetesen az, hogy lelki szegényeknek, hát nem is tudom, kiket szoktunk mondani, szoktuk a fogyatékosokra mondani, szoktuk azokra, akik nem gazdagok a lelki világukban, de itt egyáltalán nem erről van szó. Talán úgy lehet mondani, hogy nem így kellene fordítani, hogy ne értsük félre ezt a mondását Jézus Krisztusnak, de hát azért van a lelkipásztor, hogy egy kicsit megmagyarázza, hogy miről is van szó. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Miről is van szó, hogyan is fordítsuk, talán egy körülírást alkalmazok, hogy megértsük. Boldogok azok, akik lelki módon élik meg a szegénységüket. Miről van itt szó? Hát anyagilag biztos, hogy nem egyformán vagyunk eleresztve ezen a világon. Nagyon is sok a szegény. Mi magyarok nagyon tudtunk panaszkodni, nagyon sokáig, és talán még most is, bár most már talán láthatjuk, hogy az alagút végét, vagy hogy mondjam, de amikor panaszkodtunk, akkor is mi a világ gazdag feléhez tartoztunk. Sokkal több ember nyomorog ezen a világon, sokkal több olyan ember van, aki nem tudja, hogy milyen ennivalót adjon a gyermekének holnap. Milliók, és úgy lehet mondani, milliárdok éheznek ezen a világon. Nekünk igazából nagy hálaadással kellene lennünk az Isten iránt, hogy mi ezt nem ismerjük, hogy milyen. De mégis, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, akkor azért ez egy nagyon nagy örömhír, hogy ez nem azon múlik, hogy vagy eleresztve, hogy mennyire vagy boldog. És azt lehet mondani, hogy az Isten azt mondja, hogy az a sok-sok milliárd ember, aki jóval a mi színvonalunk alatt él, nincs kizárva az ő szeretetéből, az ő vele való közösségből, tehát ennek az életnek a lényegéből. A Biblia azt mondja, hogy ez az élet, amit most élünk, ez egy nagyon fontos tanulási szakasz. És ez azt jelenti, hogy átmeneti. Ha itt megtanuljuk az Istent szeretni, és ebből fakad majd, hogy egymást is megtanuljuk szeretni, és közösségben élni, akkor beléphetünk az igazi országba, az Isten országába. Tehát valóban azért a szegényeknek ez nagyon nagy vigasztalás, hogy mindez csak átmeneti dolog, de éppen ők vannak bizonyos értelemben jó helyzetben, mert ők gyorsabban és könnyebben tudnak tanulni. Átélik, hogy szegények, és hogy milyen nagy szükségük van az Isten jelenlétére. Ahogy a mi atyánkban tanította imádkozni Jézus Krisztus, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez egy mai magyarországi ember számára, átlagos magyarországi ember számára, ez nem sokat jelent, ez az imádság, ennek ez a mondata. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Jön a fizetés, jön a nyugdíj, és megkapom mindig egy hónapra előre, amiből éljek. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez azoknak az embereknek sokkal többet jelent. Ők sokkal komolyabban veszik ezt az imádságot, és tudják, hogy hiába van két erős karjuk, hiába van egészségük, hiába van mindenük, ha Isten nem segíti őket, akkor holnapra sem tudnak eledelt adni maguknak és családjuknak. És ők ezért jobban érzik, mennyire rászorulnak az Istenre. De mi is rászorulunk. Igazából az egészség tekintetében azért szoktuk mondani, hogy csak egészség legyen, mert azt azért érezzük, hogy nem minden rajtunk múlik. Érezzük, hogy ha dolgozunk is, és kenyeret keresünk is, és ez szinte biztosnak mondható, akkor is az Istenre szorulunk, mert azért az egészséget csak ő adhatja, az azért egy bizonytalan dolog, azt nem lehet biztosítani, hiába van egészségbiztosítás a társadalomunkban, az csak annyit jelent, hogy a beteg ellátást biztosítjuk. Hát még valami sokkal fontosabb. Az, hogy igazi célt, tartalmat, irányt lássak az életemben. Ahogy mondtam a keresztelő alkalmával, hogy igazából ez a legfontosabb. Hogy amikor valami nagy dolog, nagyon rossz dolog jön rám, valami olyan változás, ami teljesen átalakítja az életemet, én akkor is tudjam az irányt. Hogy kitől várjam a segítséget, kitől várjam az útmutatást, kinek szolgáljak. Tulajdonképpen rászorulunk mi az Istenre, és ezt ő meg is tudja mutatni nagyon sokszor, de az lenne jó, ha mi úgy élnénk, hogy tudatában vagyunk ennek. Hát boldogok a lelki szegények, ez tulajdonképpen ezt jelenti, hogy azok boldogok, akik lelki módon élik meg a szegénységüket. Tudatosan tudják, hogy mi az Istenre szorulunk. Mi nem tudjuk irányítani a dolgokat, és nagyon nagy merészség volna tőlünk, hogyha elbizakodnánk, és azt mondnánk, minden rendben, én megcsinálom az életemet, ezt és ezt teszem. Persze tegyük. A lehető legjobbat kell tenni, a lehető legjobban kell dolgozni, igen, de mindemellett érezzük, hogy szegények és kiszolgáltatottak vagyunk. Istenre van szükségünk. Második megközelítésben azt mondhatom, hogy a fordítás azért nem teljesen jó, mert ott van egy alapvetően főnévi szó, tehát amikor azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, ott a szegény az alapvetően melléknév, itt főnevesítve van, de az eredeti szövegben inkább azt lehet mondani, hogy koldus, egy főnév van, és ez a magyarban is főnév. Hát boldogok a lelki koldusok. És itt talán ezt úgy jó megérteni, hogy boldogok azok, akik a lelket koldulják. Nekünk tennünk kell a dolgunkat ebben a világban. Fáradoznunk a mieinkért. Nem lehetünk koldusok. Azért ne vessük meg a koldusokat, mert nem látunk bele, hogy ki miért került és hogyan került abba a helyzetbe. Ahogyan ugye a gazdag és a Lázár története mondja a Bibliában, de az biztos, hogy mi tartozunk dolgozni, fáradtsággal szerzett kenyeret enni, munkálkodni, de egy dologban koldusok vagyunk, a lelket. Azt koldulnunk kell napról napra. Hogy Istenem, cseréld ki bennem azt a szomorú, azt a lefelé húzó, azt az önmagának élő, mindent rossz fényben látó lelkületet. Cseréld ki a te csodálatos lelkedre, aki teremtette ezt a világot, aki tudja, hogy itt mindennek megvan a maga helye és célja és értelme, és aki tudja, hogy ebből az egészből csodálatos jó dolog fog kijönni. Add nekem azt a lelket, akivel te eljöttél és fölemelted a bűnért bánkódót, bocsánatot adtál neki, fölemelted a nyomorgót, az Isten jelenlétének gazdagságát adtad neki. Koldulnunk kell minden reggel, napról napra a lelket, a szent lelket, az Isten lelkét, hogy azzal lássuk ezt a világot. Hogy ne a magunk módján próbáljunk gondolkozni. Ő legyen a kiindulás, ahogy az Édenkertben is, hogy ott volt a jó és rossz tudásának a fája, amiből nem volt szabad szakítani, miért? Mert ha az ember a maga kezébe veszi, hogy mi a feladatom, mi a jó, mi a rossz, mit csináljak, és nem keresi az Isten útmutatását, akkor egy rossz irányba fog haladni. Boldogok a léleknek a koldusai, akik az Isten szent lelkét koldulják, hogy világosságot gyújtson bennük napról napra. És végül még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet ebben a versben, hogy boldogok a lelki szegények. Nagyon érdekes kifejezés van az eredeti szövegben, mert egy, úgy mondjuk latinul, hogy dativus van, részes eset. Tehát boldogok a léleknek koldulók. Persze ez sokféleképpen lehet értelmezni, de valahol így van ez a dolog, hogy ha én az Isten lelkét koldulom napról napra, és azzal telek meg, és Jézus Krisztusban megváltva látom a magam életét és ezt a világot, és megbocsátva a bűneimet, és rájövök arra, hogy mi mindent kell elhagynom, és mi mindent kell nemet mondom, és merre kell haladnom, és hogyan kell megtisztulnom újra meg újra, akkor tulajdonképpen az egész életem a Szentlélek tulajdona lesz. És bármit kérek, és bármit koldulok, bármiben kérem az Isten segítségét, az tulajdonképpen már az Isten országának kérem. Tulajdonképpen a Szentlélek irányít, és mindent neki koldulok, tehát ebben az életben az ő szolgálatában állok. Ez egy nagyon jó pozíció, nagyon jó foglalkozás, nagyon jó állás. Boldogok a lelki szegények. Milyen életet folytatunk ebben a világban? Bárcsak napról napra meg akarnánk telni az Isten szeretetével, azzal a látással, hogy igen, ennek a világnak értelme van. A szegénységeink sincsenek véletlenül, a hiányaink sincsenek véletlenül, azok is az ő tervébe illeszkednek bele, azok is azért vannak, hogy megtanuljak benne bízni, és a rászorultságomat átélni. Adja Isten, hogy mi ilyen lelki szegények legyünk, akik lelki módon éljük meg a szegénységünket, a szent lelket kolduljuk napról napra, és tulajdonképpen ezért egész életünkben a lélek számára kérünk és állítjuk szolgálatába az életünket. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a megkezdett 475. dicséret, második és harmadik versét. Keressetek buzgón, és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűns átok, erőt ne vegyen mi rajtunk. Légy nékünk égi utunk, igazságunk, életünk.
Keressetek buzgón, és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűns átok. Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk égi útunk, igazságunk, életünk.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét fennállva. Köszönjük neked, Istenünk, hogy adtad az imádság csodálatos eszközét a kezünkbe. Köszönjük, hogy veled lehetünk kapcsolatban, csak úgy egyszerűen. Minden technikai csoda és minden tudományos felkészültség nélkül összetesszük kezünket, megszólítunk téged, és megtelhetünk a te kincseiddel. Bocsásd meg nekünk, hogy ezzel olyan szegényesen élünk sokszor. Bocsásd meg, ha nem ez az első napról napra, hogy hozzád emeljük a szívünket, és tőled várjuk erre a napra is az útmutatást, az erőt és mindent. Köszönjük, ha így élhetünk. Köszönjük, ha már megmutattad, megtanítottad nekünk sok nyomorúságunkon, nehézségünkön, szegénységünkön keresztül, hogy hova visz az ember lelkesedéséből vezetett út, amelyet nélküled teszünk meg. Könyörülj rajtunk. Te látod, hogy melyikünk milyen csődbe került, melyikünknek milyen nehézségek vannak, amelyeket hordoznunk kell. Könyörülj rajtunk, mutass utat, vidámítsd meg a lelkünket újra, adjál erőt ahhoz, hogy könnyű lélekkel, benned bízva tudjuk hordozni a terheinket. Kérünk, könyörülj mindazokon, akik nagyon nagy nehézségekben vannak. Könyörülj a betegeken, különösen kérünk egy fiatal emberért, aki nagyon nehéz betegségben van a kórházban. Könyörülj rajta. Kérünk téged, hogy áld meg mindazokat, akik anyagi nehézséggel küszködnek. Könyörülj az éhezőkön. Kérünk téged, segíts benned gazdag életet élnünk napról napra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most könyörögjünk tágabb közösségünkért is a himnuszt énekelve.
Védő kort, a
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 367. dicséret mind a négy versét énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk. Thank you.